Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, helyeinket elfoglalva a 438. dicséretünknek az első és második verseit énekeljük. A 438-as dicséretnek az első versétvel kezdjük. A 438. dicséret első verse így kezdődik: Hallottuk Jézus. Továbbra is helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdés feleleteit hallgassuk meg.
9. úrnapja, 26. kérdés. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökké való Atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel együtt semmiből teremtette, és azokat örökké való tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem, az ő fiáért, Krisztusért, Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem. Minden testi-lelki szükségemre gondot visel, és még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralomvölgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges Atya.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk Ezen a vasárnapon János szerinti evangéliumból, az evangélium 12. részéből a 20. verssel kezdődő szakaszt olvasom a 26. versig. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétszajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a buzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Hallottuk az igét, jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édes Atyánk a Jézus Krisztus által, neked köszönjük meg azt a lehetőséget, hogy hozzád jöhetünk. Hozzád jöhetünk most a templomban, vagy hozzád jöhetünk ott, ahol hallgatjuk, ahol éppen vagyunk, hallgatjuk az Isten tiszteletet, most vagy később. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy van lehetőségünk téged megszólítani. Olyan magától értetődő sokszor, hogy bajban, veszedelemben, nyomorúságban és kétségbe esésben összekulcsolt kézzel hozzád kiáltunk. De mindez nem lenne lehetséges, Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, ha nem lenne Krisztusunk. Hogyha Krisztus által nem lehetnénk gyermekeid, köszönjük, hogy Jézus nevével a szánkon jöhetünk hozzád, mennyei Atyánk. Köszönjük, hogy nem a magunk érdemét kell keresnünk, hiszen esélytelenek lennénk, hanem mindig Jézusra hivatkozhatunk, arra, akit elküldtél, arra, aki értünk adta az életét. Köszönjük, hogy a Jézus nevében emelhetjük fel a szívünket hozzád, onnan, ahol van. Te látod, hogy milyen helyzetben vagyunk. Tudod, hogy kinek kell vigasztalás. Tudod, hogy kinek kell bátorítás. Tudod, hogy ki az, aki betegségből kiált hozzád, aggodalommal a szívében. Tudod, hogy milyen vágyaink, terveink vannak, és milyen nyomorúságok közepette élünk. Urunk, köszönjük, hogy abban is meghallgatsz, bárhogyan jövünk, bárhonnan érkezünk hozzád, hiszen mi Jézusért mind a tiéd vagyunk, hiszen hozzád tartozunk, a te népednek a tagjai vagyunk. Hadd jöjjünk így most hozzád, hadd tanuljunk, hadd erősödjünk meg a hitben, hadd halljuk a te igédet, hadd bátorítson bennünket, hadd vigasztaljon, hadd adjon erőt nem csak erre az életre, hanem bátorítást arra is, hogy az örök életet adtad nekünk. Urunk, hálás a szívünk akkor is, ha gondok közepette emeljük fel azt te hozzád. Hálás a szívünk, mert a tiéd vagyunk, mert te hívsz, és hozzád tartozhatunk. Mennyei édes Atyánk, kérünk, hogy áld meg, szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 197. dicséretünknek második és harmadik verseit énekeljük. A 197. dicséret második verse így kezdődik, hajtsd le füleidet, értsd meg kérésünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most újra olvasom János evangéliuma 12. részének 26. versét. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, s ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, aki olvassa a Biblia olvasó szerint, kalauz szerint a Bibliát, az talán kicsit most meglepődött, ha nem nézte meg előre, hogy mi lesz az az ige, ami alapján hangzik a szolgálat, hiszen ez nem a mai, hanem a tegnapi napi ige. De engem ez úgy megragadott, hogy azt gondoltam, úgy éreztem, úgy láttam, hogy ez az, amit most elétek kell hoznom, ez az, amire nekünk szükségünk van. Nagyon érdekes gondolattal kezdődik, vagy helyzettel kezdődik ez a szakasz, és egy picit, mielőtt a 26. versre figyelnénk, érdemes erre is figyelni. Nagyon tetszik ez a helyzet, néhány görög is van az ünnepen, elképzelhető, hogy ez a görög inkább görög nyelvűt jelent, nem feltétlenül olyanokat, akik nem zsidók voltak, de messziről érkeztek, tehát könnyen lehet, hogy ők is zsidók voltak. Nem Izraelben laktak, hanem valahol a római birodalomban, valószínűleg, amennyiben jó a feltételezésem, akkor annak a keleti területein, hiszen ott beszéltek görögül, és hallhattak Jézusról, ilyen messzire elment a híre, és ezért van az, hogy oda mennek Fülöphöz, hogy elmondják neki, hogy Uram, Jézus szeretnénk látni. És annyira szép az, ahogyan egymás kezébe adják ezt az embert, Fülöp elmegy Andrásnak, András elment, szólt Andrásnak, András és Fülöp elment, szólt Jézusnak, segítenek egyik a másiknak, hogy végül eljusson Jézushoz. Nem tudom, hogy ti hogy jutottatok el Jézushoz, kik adtak benneteket egyik kézből a másikba, talán szülők, talán tanárok, talán lelkészek, talán presbiterek, de valahogy oda kerültünk, és ennek van egy ilyen csodálatos története, hogy Isten az embert használja fel arra, hogy elvezessen bennünket Jézushoz. Én is tudnám sorolni, kik azok, akik közelebb vittek az Úrhoz az életemben, hogy ismerjem őt, és hát azért nagyon fontos része az életünknek, azt gondolom, hogyha Isten gyermekei vagyunk, hogy mi is így tegyünk. Hogy azokat, akiknek szüksége van az Úrra, akik keresik, akik hallani akarnak róla, azt vigyük közelebb hozzá. Lehet, hogy nem tudjuk rögtön odavinni elé, nem mindig ilyen az élethelyzetünk, de talán ahhoz, aki többet tud segíteni. Aztán megint együtt oda, aki még többet tud segíteni. Valahogy így működik az, hogy bizonyságot teszünk ebben a világban. És ha valakiben megjelenik az érdeklődés, akkor azt segítjük, kézről kézre adjuk, hogy végül Jézussal találkozzon. Nagyon tetszett ez a rész. Jézus azonban, amiről beszél, az egy egészen különleges dolog, egy nagyon fontos üzenet az én számomra. Azt mondja, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Mit jelent az, hogy megdicsőítessék az emberfia? Azt gondolom, hogy a tanítványok nem biztos, hogy értették ezt, hogy mi akar ez lenni. Nyilván abban a helyzetben vannak, vagy vagyunk most, hogy egy leírást tartunk a kezünkben, János apostolnak a bizonyságtételét, aki nem ott akkor helyszíni tudósítást írt, hanem visszamenőleg emlékezett arra, ami történt, emlékezett arra, amit Jézus mondott, és bizonyára akkor már ő is értette, hogy mit jelent ez a megdicsőítés. Azt jelenti, hogy Jézust el fogják fogni, hogy meg fogják kínozni, hogy igaztalan, hamis vádak alapján el fogják ítélni, és keresztre fogják feszíteni, meg fog halni értünk. Azonban ez nem egy olyan történet lesz, amely a vége az Isten tervének, hanem a beteljesedése az Isten tervének. Ezért mondja úgy, hogy megdicsőítessék, és nem úgy mondja, hogy valami tragédia fog bekövetkezni. Tehát Jézus nem így látja ezt, ő előre tudja, hogy ez mit jelent, hogyan kell ezt értelmezni. És akkor jön a búzaszemnek a példázata, amely önmagában is igaz, ugye ahogy elvetjük a búzaszemet, és hát mindenféle magra igaz ez, de talán a búzaszem még fontosabb, Egyébként is ez egy bibliai példa, ugye rögtön ott van előttünk az a példázat, amikor Jézus a magvetőről beszél, hogy az egyik buza szem hoz sok termést, a másik meg nem, a jó talaj, a rossz talaj, az Isten igéje, mint kép. Másrészt ott van előttünk az is, hogy ugye jól látható, hogy egy buzaszemből egy egész kalász lesz, tehát sokszorosa fog teremni, és azt is tudjuk, hogy a buzaszem az nem marad meg, hanem ahhoz, hogy teremjen, ahhoz neki úgymond el kell pusztulnia, át kell, magából kell kinőnie annak, ami aztán utána a termést hozza. Jézus azonban ezt önmagáról mondja. Önmagáról mondja, hogy az ő halála az, amelynek a következménye ez a sokszoros termés. Egyrészt a következménye az, hogy sok ember, aki hisz benne, annak örök élete lesz, de még tovább van következménye, hogy aki örök életet kap, aki Isten gyermekévé lesz, az még további buzaszemmé válik, és a bizonyság tételével, és itt egy picit majd ezt ne felejtsük el, ezt a vonalat, a bizonyság tételével ő maga is áldássá lehet másoknak. Azt mondtam, hogy ő maga is buzaszemmé válik, és bizonyos tekintetben ez azt is jelzi, hogy ugyan mi nem fogjuk az egész világot megváltani, még önmagunkat se tudjuk, de hogy abban a hozzáállásban, ahogyan élünk, Jézus példája az, amely előttünk van, amely nem önmagáért élt, hanem másokért élt. Nem önmagáért élt, ő maga volt Istennek a gyermeke, ő maga volt Jézus, Istennek a fia, bocsánat, mi pedig lehetünk általa Istennek a gyermekei. Vagyis, hogy már nem kell önmagunkért élni, mert Jézus már élt értünk. Van lehetőségünk arra, hogy mi is mások üdvösségéért éljünk. Már nem azt kell keresni, hogy mit kapok másoktól, hanem azt, hogy mit kaptam Jézustól. Már nem arra kell figyelni, hogy mit kell visszaadnom, mivel tartozom másoknak, hanem hogy mivel tartozom Jézusnak, és ezt hogyan tudom továbbadni. Így lehetünk mi is buzaszem. Így lehetünk mi is buzaszem. Egyik presbiter testvérünk mesélte el, hogy az édesapja lelkész volt, és amikor összeházasodtak, akkor ezt a példázatot olvasta el. Ez volt, ez a buzaszem ről való Jézus példázata, ez volt a házassági ige. Vagyis, hogy ahhoz, hogy termést hozzunk, ahhoz nem önmagunknak kell élni. Ezt tanította a házasságról, és milyen igaza van, ha önmagamnak élek, ha csupán az önmagam boldogságát keresem, akkor abból sok minden nem lesz, vagy sok jó nem lesz, előbb-utóbb ez véget fog érni. Van egy másik szemlélet, amire Isten erőt ad nekünk a Krisztusban. Nem mondom, hogy ez magától megy. Hazugság lenne azt mondani, hogy erre önmagunktól képesek vagyunk, hogyha a Szentlélek ereje nem segít ebben, és ez nem csak a házasságra igaz, hanem minden egyébre is. Azt mondja, sokszoros termést hoz, és ez be is következett, hiszen akkor, amikor a tanítványok elkezdték hirdetni a Szentlélek kitöltetésekor az evangéliumot, akkor 3000 ember keresztelkedett meg. És ha olvassuk a Bibliát, csak az első évtizedeket mondja el, az egyháznak az első évtizedeit mondja el, azt látjuk, hogy újabb és újabb megtérők követték azokat, akik először voltak. És így ment végig ez évezredeken keresztül. Azt mondják, sokan úgy gondolják, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv azért nem fejeződik be, annak úgy nincsen vége, egyszer csak véget ér, Pál ott van a római fogságban, és ott vége van, mert hogy a folytatása az nem más, mint a kereszténység története. Hogy ma is így folytatódik az apostolok cselekedeteiről írott könyv a mi életünkben, csak már nem az apostolok tesznek bizonyságot a Szentlélek által, hanem ez a mi dolgunk, hogy bizonyságot tegyünk. Mi is termései vagyunk annak, hogy valakik magokká lettek Krisztus példája nyomán. És az a dolgunk, az a feladatunk, hogy legyen ezentúl is olyan, amely folytatása ennek, hogy legyen ezentúl is sokszoros termés. Persze nem a számokra kell figyelni, és nem a számok a legfontosabbak, de mint feladat, ugyanígy ott van előttünk ez is. És így érünk el a 26. versig, illetve bocsánat, a 25. versig, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Hát, hogyha ezzel próbálnánk evangélizálni, azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mindenki megértené ezt a dolgot, vagy nehezen érthetnék meg, mert hát ki nem szereti az életét, ki nem szeretné megőrizni. Hála Istennek egyre többen vannak azok, akik igen, és egyre kevesebben vannak azok, akik Magyarországon is, az utóbbi évtizedben is csökkent azoknak a száma, akik nem akarták az életüket megőrizni, nem akarták megtartani, hanem eldobták maguktól. Olyan jó, hogy ez egy jó tendencia lett, és egy jó irány, de itt nem erről van szó. Tehát nem erre utal itt az életnek a megőrzése, hanem arra utal, hogy ha úgy akarunk élni, hogy magunknak élünk, Isten nélkül akarunk élni, úgy gondoljuk, hogy ez az élet a mi életünk, ebben senki ne szóljon bele, se Isten, se ember, akkor ezt az utat járjuk, hogy el fogjuk veszíteni az életünket, az örök életünket mindenképpen el fogjuk veszíteni. Persze azért legyünk őszinték, ugye amikor azt elmondjuk, hogy se Isten, se ember ne szóljon bele, akkor nagyon, nagyon mellé nyúlunk ezzel a történettel, mert hát egyrészt leginkább arra gondolunk, hogy Isten ne szóljon bele, meg az Istennek az emberei ne szóljanak bele, de valójában, amikor arról van szó, hogy valaki a saját gondolatait követi, azért ezt komolyan meg kell kérdőjelezni, hogy ezek mennyire a saját gondolataink. Én azt tapasztalom, kedves testvérek, a hitoktatásban is, hogy például a hittanosok nagyjából elkezdenek hasonlóan gondolkodni. Azt tapasztalom, hogy az emberek szívesen mennek egy irányba. Nem tudom, hogy ezek mennyire az ő saját tapasztalataik. Lelkesednek az új dolgokért, belevetik magukat abba, hogy jönnek új ötletek, és akkor azok mellett kiállnak, nem tudom mennyire végig gondolva, de a többiek is ezt csinálják. Szóval, hogy ezek mennyire a saját gondolataink, azért ez szerintem elég erőteljesen megkérdőjelezhető, hogy amikor a világot követjük, az mennyire az én gondolatom. Amikor azt mondom, hogy én szabad vagyok, és másokat másolok, szabadon megyek a tömeggel, hát, hogy ez mennyire a saját gondolatom, én úgy gondolom, úgy látom, ez önbecsapás. De mi van helyette? Mit tehetek mást? Van egyáltalán másik út? Arra tanít bennünket Isten, hogy két lehetőségünk van. Vagy a bűn szolgái vagyunk, vagy az Úrnak a szolgái. Erről szól ez az ige, amit választottam. Nincsen másik lehetőség. Tehát nem arról van szó, hogy szabadságunk van, és hogyha Istenre nem figyelünk, akkor vagyunk szabadok, akkor a bűn szolgái vagyunk. És nincs köztes megoldás. Tehát nem arról van szó, hogy nekem ez se kell, meg az se kell. Az igazi kérdés, hogy kell-e az Isten? Kell-e nekem az Isten? Hogyha nem kell nekem az Isten, akkor a bűn szolgája vagyok. Teljesen mindegy, hogy milyen ideológiát fogok követni. Mennyire a többiekkel együtt fogok haladni, vagy velük szembe. Mennyire leszek forradalmár, vagy mennyire fogok megalkudni. Hogyha nem az Istent követem, akkor a bűn szolgája vagyok. És ez a Bibliának az alapigazsága. Nem ez az üzenete. Nehogy félreértsük. Nem az az üzenete, hogy a bűnszolgái vagyunk. Az üzenete az, hogy ezen van változtatni való lehetőség. Az üzenete az, hogy Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által ez megváltozhat az életemben. Hogy nem kell, hogy a bűnszolgája legyek. Ez az evangélium. De az alaphelyzet ettől még ugyanaz. Megőrizni az életet, vagy elveszíteni az életet. Mindenki szeretné megőrizni az életét, de lehet, hogy rossz irányt választunk. A tanítványok más utat választottak. Jézus más utat választott. Jézus azt az életet, amit ebben a világban élt, azt felhasználta arra, hogy az evangéliumot hirdesse, és oda áldozta értünk. És ugye megnézzük a tanítványoknak az életét, az apostoloknak az életét. Az apostolok is úgy éltek, hogy meg akarták őrizni az életüket, az örök életüket. De hogyha Krisztusért kockáztatni kellett, akkor inkább vállalták azt, hogy mártírok lesznek, így is lett, 12 tanítványból 11-en voltak így. Pont János, aki írja ezeket a sorokat, ő az, aki végül idős korában, bár számüzetést szenvedve, tehát nem úszta meg teljesen ő sem, mégis idős korában ment el, hogy leírhassa nekünk az evangéliumot, a leveleit, meg a jelenések könyvét, hogy ez a miénk lehessen. Gondolom, hogy ez nem volt véletlen. Ha nemet mondunk arra, amit ez a világ jelent, az istentelenség, a bűnnek való engedelmesség, az emberek gondolatainak a követése, elfordulás Istentől, akkor bizony nem őrizzük meg az életünket, hanem elveszítjük. Akkor őrizzük meg az életünket, ha Isten akaratára mondunk igent. Hogyha Istennek a hívó szavára mondunk igent. Akkor őrizzük meg az életünket, és nyerjük meg az örök életet, de azt is gondolom, és nem csak magamtól, hogy ha így élünk az örök élet bizonyosságában, akkor már ez a mostani életünk is mássá lehet. Ez a mostani életünk se olyan, mintha Isten nélkül élnénk. Azt mondja Jézus az őt keresőknek, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott legyen az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amikor a szolgálkról, vagy a szolgálatról van szó, akkor sokszor értelmezési problémák merülnek fel. Nem olyan régen az egyik első osztályos csoportnak a kánai mennyegzőt tanítottam. És ugye ott arról van szó, biztos ismerős, egyetlen részét emelném csak ki, hogy azt mondja, miután elfogyott a bor a mennyegzőn, ami nagyon kínos történet, Jézus anyja Jézusnak, hogy elfogyott a bor, mire Jézus mondja, hogy még nem jött el az én időm, egyszerűsítsük le, és szól a szolgáknak az Mária, hogy bármit mond Jézus, tegyék meg. Tehát a szolgák azok, akik hozzák a kővedrekbe a vizet, ők azok, akik viszik a násznagynak. De kik is ezek a szolgák? Mindenki úgy gondolta, hogy ők igazából a felszolgálók. Ami funkcionálisan igaz ebből a szempontból abban a helyzetben, de ők nem felszolgálók, ők szolgák. Egyáltalán mit tudunk kezdeni ezzel a kategóriával, hogy szolga? Ma alapvetően az emberek mondjuk alkalmazottak, de nem szolgák. Mi a különbség az alkalmazott és a szolga között? Hát alapvetően az a különbség, hogy ugye ma az alkalmazottaknak, ha alkalmazottak vagyunk, akkor megvan szabva, hogy mi a feladatunk. Ugye van egy ilyen leírás. 8 óra munkát szoktunk, és hogyha ennél több van, akkor azt már túlórának hívják. És szabadon szegődhetünk el ide, mehetünk oda, és így tovább. A szolga nem pont ugyanezt jelenti. Gyakran a szolga rabszolga volt, nem feltétlenül mindig teljesen egyértelmű a kettő közötti különbség. A rabszolga pedig tulajdon. Egy másik helyzet, és a szolga abban is különbözött, ha nem rabszolgáról beszélünk, hogy ő 24 órában volt szolga, és volt ott annál a családnál, annál az embernél, és nem volt feltétlenül leírása annak, hogy mit csinál, minden, nyilván volt munkamegosztás, de mindent tennie kellett, amit el kellett végezni. Ez nem egy olyan önálló feladatkör, bár lehettek önálló feladatok is, hanem teljes mértékben egy függő helyzetet jelent minden tekintetben. Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy ha valaki nekem szolgál, akkor nem azt mondja, hogy hoz nekem egy sört vagy egy kávét, hanem az, aki minden tekintetben az én akaratom szerint él, és az én tervem szerint él, aki engem akar követni. A Heidelbergi KT-ban van egy egészen megdöbbentő félmondat, az első kérdés felelet az, amelyből szeretnék idézni. Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Sokáig átszaladtam ezen a részen, mert másra figyeltem, azonban, hogyha ezt szó szerint értelmezzük, és így kell értelmezni, ez azt jelenti, hogy mi nem olyanok vagyunk, akik csak úgy vagyunk Isten közelében, hanem mi Jézus Krisztusnak a tulajdonai vagyunk. Miért? Mert megvásárolt bennünket. Honnan vásárolt meg? A bűn rabságából. És hogyan, mivel fizetett értünk? Vérével, az életével fizetett értünk. Mert mindenki, aki megszületik a bűneset óta, az a bűn rabságában van. Az nem tud másképp élni, nem tud Istennek élni úgy, ahogyan az, aki Istennek a gyermeke. A bűn rabságában vagyunk, és innen kell kilépnünk. És innen leszünk Istennek a gyermekeivé, leszünk Jézus Krisztusnak a szolgái. Nem arról van szó, hogy mi magunk olyan helyzetben vagyunk, amely úgymond önálló döntést jelent. Ebben a tekintetben nem. Egy pozíció kérdés az, amiről szó van. Hogyan tekintünk Istenre? Kicsoda nekünk Isten? Tényleg gondolkodjunk el, kicsoda neked Isten, meg kicsoda nekem Isten? Egy olyan valaki, akihez jó oda menni olykor, amikor bajban vagyunk. Egy olyan valaki, aki néha segít. Néha elővesszük ott a fiókból, valahol van valami. Tám valahol még egy bibliánk is van a polcon, vagy nem tudom, hogy hol. És néha jó, hogy leporolni, nem? Belenézni. De aranyos nagymamáé volt. Szóval sokszor úgy éljük ezt a dolgot meg, hogy közben nem vesszük észre, hogy mi is a helyzetünk, és hogy minek kéne lennünk. Azt mondja Jézus pont a János evangéliumával nem sokkal később, hogy barátaimnak mondalak titeket. Az az érzésem, lehet, hogy nem mindenki fog velem egyetérteni, de túl gyorsan szaladunk, hogyha rögtön barátai vagyunk Jézusnak. Mert ott ugye arról van szó, hogy igazából a szolgáinak mondja Jézus, akik már szolgáinak érzik magukat, hogy ti többek vagytok, mint szolgák. De ha nem jutunk el odáig, hogy szolgák vagyunk, akkor nem leszünk Jézus barátai sem. Nem lehet átugrani, nem lehet ezt a helyzetet megúszni. Milyen módon vagyunk mi Istennel? Hogyan vagyunk vele? Úgy vagyunk vele, mint akik tudjuk, hogy az övéi vagyunk, mint akik tudjuk, hogy megszabadított emberek vagyunk, mint akik tudjuk, hogy örök életre megmentett emberek vagyunk Krisztus által, úgy élünk ebben a világban. Vagy egyszerűen csak azt mondjuk, hogy hát Isten is létezik, mi is létezünk, de jó, hogy hiszünk benne, néhány jó tanácsot azért ad az életünknek, de hát ennyi. A szolga pozíció az nem ezt jelenti. Az azt jelenti, hogy nekünk van olyan valakink, akihez tartozunk, és akihez igazodunk. Nem a magunk feje után megyünk, hanem az ő tanácsai, útmutatása, az ő törvényei szerint igyekszünk élni. Ez az, amely a szolgának az állapotát jelenti. És hogyha mi az Úrnak a szolgái vagyunk, bár az énekben itt az Úrnak szolgái mindnyájan, ugye ott igazából eredetileg a jeruzsálemi templomban levő papokról van szó, de azért mi is, mint az Istennek a gyermekei, az Úrnak a szolgái vagyunk, egyébként is egyetemes papság van, tehát mindenkire vonatkozik ez a történet, vagyis, hogy nekünk az a dolgunk, hogy Isten akaratát keressük, kövessük, és ahhoz igazodjunk. Azt mondhatnánk, hogy persze. De tényleg így van? Pont az utóbbi időkben látom azt, hogy nem így éltünk, hogy nem így gondolkodtunk, hanem megkezdődött a mi életünkben is, református gyülekezeteknek az életében is, mindannyiunk életében is egy ilyen lazasság. Azt mondtuk, hogy ó, hát ez régen volt, ez ma már nem érvényes. Úgy gondoltuk, hogy az Isten igéje az nem mindenben érvényes. Főleg nem akkor, hogyha ránk vonatkozna. Főleg nem akkor, hogyha a felénk fogalmazna meg elvárásokat. Jó, hát hogyha még a többiek, a kívüllevőkre tudunk rosszat mondani, meg ítélkezni, hogy fú, hát ezek milyen istentelenül élnek, akkor az még belefér. De hogyha rám vonatkozik, hogy Isten mit akar tőlem, és hogyan kövessem, és a világ nem úgy él, és nem ezt akarja látni, nem ez az élet ritmusa, nem ezek az értékei, nem ezek az elképzelései, nem ezek a döntései, akkor azt mondtuk, hogy hát ez a Biblia, ez olyan régi dolog. És hát vegyük ki belőle azt, bár ezt nem így fogalmaztuk meg, de ezt csináltuk, ami nekünk jó, ami kellemes, ami megbizsergeti a mi lelkünket, megvigasztal, amikor szomorúak vagyunk, meg segítséget nyújt, amikor bajba vagyunk, de amikor Isten azt mondja, hogy itt van az én elképzelésem, az életről így kéne élni, akkor az már el van avulva. Mert hogy ez egy modernebb világ. Kedves testvérek, rossz utat jártunk. Nem így van. Ez a lazaság, ez nem az Isten népének az útja. Mert nincs más választásunk. Nem arról van szó, hogy döntési lehetőséget kaptunk, hogy a világ szerint éljünk, vagy Isten szerint éljünk. Arról van szó, hogyha Isten gyermekei vagyunk, akkor neki engedelmeskedünk. Egy szolga nem azt csinálja, amit ő akar, hanem azt csinálja, amivel az Úrra megbízza. Azt csináltuk? Úgy éltünk? Úgy imádkoztunk? Úgy rendeztük át az életünket? Úgy szerettünk, úgy házasodtunk, úgy voltunk hűségesek, úgy igyekeztünk, olyan becsületesek voltunk, hogy az Úrnak az megfeleljen, úgy éltünk. Vagy azt mondtuk, hogy hát ez egy szép elképzelés, de túl nehéz, meg az idő már elhaladta. Az üdvösséget elhaladta volna az idő? A kegyelmet és a megbocsátást meghaladta volna az idő? Ma már nem ugyanarra törekszünk, nem ugyanaz a helyzetünk, mint bármikor máskor? Azt mondja Jézus, ha valaki engem szolgál, ti szolgáljátok Jézust? Ti vagytok az Úrnak a szolgái, meg én? azt tesszük, amit ő mond, úgy rendeztük be az életünket, úgy gondolkodunk, úgy szeretünk, úgy tudunk megbocsátani, úgy tudunk szeretettel fordulni, de ugyanakkor Istennek a törvényét nagyon is ismerve és ahhoz ragaszkodva, azt megélni igyekezve, úgy tudunk bűnbánatot tartani, és úgy tudunk Isten akarata szerint élni, mint akik a szolgái. Isten nem jó tanácsokat ad a Bibliában. Vannak jó tanácsok is, de nem jó tanácsokról van szó. Szóval a törvény az nem jó tanács. Az egy útmutatás, de az ő népe ezt megtartja. Meg kell tartania. És hogyha nem sikerül, akkor ott a bűnbánatnak a lehetősége. Hogy állunk ezzel a helyzettel? Valaki azt írta nem olyan régen, hogy túl sokat beszéltünk arról, hogy Jézus szeret bennünket, és túl keveset arról, hogy mit is jelent valójában ez a szeretet. Hogy ez a szeretet azt jelenti, hogy az életét adta a bűneink miatt. És hogy ez nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy miben nyilvánul meg a szeretet. Azt mondja János evangéliumában az Úr Jézus Nikodémusnak, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagyis a hitetlenség elveszés, a hit pedig az örök életnek a megnyerése Krisztus által. Hogyha hitetlenek vagyunk, ha nem vagyunk istenéi, hogyha nem hozzá tartozunk, sajnos akkor az elveszés jön. Nincs másik lehetőség. Ha valaki nekem szolgál, úgy megütött engem ez a mondat. Neki szolgálok? Neki szolgálok akkor, amikor az igét hirdetem? Neki szolgálok, amikor imádkozom? Neki szolgálok, amikor megszólalok? Amikor hivogatok? Neki szolgálok, amikor berendezem az életemet és felosztom, hogy mi az az idő, amire időt szánok, és mi az, amire nem jut idő? Hogy is vagyunk ezzel? Kinek szolgálunk? Nem lehet két úrnak szolgálni. Sokszor megpróbáljuk. Egy kicsit ide, egy kicsit oda. Megpróbálunk, és azt gondolom, hogy akik itt vannak, senki nem olyan, aki nem akar az Úrnak szolgálni. Azt gondolom, hogy a keresztény ember szeretne, vágyakozik arra, hogy az Úrnak szolgáljon. De vagy túl nehéz, vagy nem vagyunk elég bátrak, szóval gyávák vagyunk, valljuk be, vagy pedig túl nehéznek gondoljuk ezt. És megpróbálunk két úrnak szolgálni. Megpróbálunk a világnak is szolgálni, egy kicsit oda is, és megpróbálunk az Istennek is szolgálni, egy kicsit oda is. Ilyen az, amikor az ige hirdetés egy kicsit szól az Istenről, meg egy kicsit megsimogat bennünket, hogy azért ez nem annyira éles ez a helyzet, nem kell annyira sietni. Amikor elmondjuk, hogy dönteni kell Krisztus mellett, de elmondjuk azt is, hogy hát azért megértjük, ha mégse döntesz Krisztus mellett. Valójában azonban arról szól a dolog, hogy vagy döntünk Krisztus mellett, vagy elveszünk. Itt nincsen másik út. Nincsen másik út, kinek szolgálunk az életünkben. Kire hallgatunk? Ki az, aki fontos? Mi az, amik alapján berendezzük az életünket? Hogyan csinálunk sorrendet a mindennapjainkban? Hol van ebben a sorrendben az Isten? Hol van az Istennek az ügye, az Istennek a népe, az Istennek az akarata? Hol van ebben a sorrendben? Egyik kedves ismerősöm mesélte el jó 10 évvel ezelőtt, a hit nem alapvetően csak a templomba járásról szól, félreértés ne essék, hanem annak egyszerű következménye. Szóval, hogy hát ők szívesen jönnek a templomba, amikor nem lehet kirándulni, mert rossz az idő, amikor nincsen valami családi program, amikor, és felsorolta, hogy milyen egyéb szabadidős tevékenységek jöhetnek számításba, és hogyha abból az ötből egyik sem van, akkor eljönnek a templomba. Azt gondolom, hogy sokszor így rendezzük be az életünket. Ilyen helyen van az Isten. Hát ha ez nem, akkor az. Néha előre kerül persze, mert amikor bajba kerülök, amikor kiáltani kell, akkor hirtelen előre kerül, de amikor van más dolgom, meg jól megy sorom, akkor az Isten elfér másutt is. Sajnos ilyen az ember, és itt bizony meg kell vallanunk, hogy ez nem jól van így. Azt mondja Jézus, ha valaki nekem szolgál, akkor az engem kövessen. Kinek szolgálunk? El kell dönteni. Nem szolgálhatunk Istennek és a mammonnak, nem szolgálhatunk Krisztusnak és a világnak. Valakinek prioritást kell adni, és ezt Isten hív arra, hogy ez legyen a mi válaszunk. Ugye Jézus ezt tanításként mondja ezeknek a görögöknek, akiket görögnek mond János, mert hogy keresik Jézust, és akkor elmondja nekik, hogy ha engem akartok szolgálni, akkor engem szolgáljatok, akkor itt ne válogassatok. Azt mondja, engem kövessen. Bizony, Jézust követni nem is egyszerű dolog. Talán az egyik probléma az, hogy a követés ma mást jelent, mint amit jelentett akkoriban, de azért mégis hasonló kell, hogy legyen. Mit jelentett akkor Jézust követni? Az, hogy mentek Jézussal. A tanítványok követték Jézust, 3 éven keresztül ott voltak vele, hallgattak rá, kérdeztek tőle reggeltől estig. Ez a követés, ez megint egy a tanítvány követés, megint egy olyan kérdéskör, amit nem teljesen értünk. Ugye ma mi történik, hogyha tanulunk? Hát akkor jobb esetben az iskolában, ja, amíg lehet addig az iskolában, beülünk a padba, becsengetnek, kicsengetnek. A tanár bejön, addig tanít, ettől addig. Ugye ez nem volt mindig így, én emlékszem gyerekkoromban, alsó tagozatban a tanítónénik a szünetben is velünk voltak. Nem tudom, hogy ma hogy van, de velünk játszottak, ránk, tehát hogy egész délelőtt velünk voltak. De ettől még nyilván nem voltak, nem lettek Jézusokká, de abban az időben ez a tanítás, ez úgy működött Jézus és a tanítványok között, hogy mindig velük voltak, hogy követték. Emlékszünk Péternek az esetére, ott hagyta Péter és András is a munkáját, ott hagyta a hálót, a halat, a hajót, a munkásokat, a napszámosokat mind ott hagyta, és Jézus után ment, ott hagyták a családjukat, és Jézus után mentek, mert akkor ez volt a legfontosabb. Persze nem mindenkinek ment ilyen könnyen ez a követés. Emlékszünk a gazdag ifjúra, akinek azt mondta Jézus, miután szerette volna követni Jézust, és megkérdezte, hogy hogy kell csinálni, hogy add el a vagyonodat, vagy oszd szét a vagyonodat, és kövess engem. Szóval ez a követés nem mindig ment ilyen könnyen, mindig van valami, ami akadálya lesz ennek a követésnek, nem csak a vagyon, az is, de bármi más is lehet akadálya, ami akadályoz abban, hogy Jézust kövessük, ami felesleges teherré válik ebben, és mégsem leszünk Jézusnak a követői. De ma hogyan követhetjük Jézust? Vajon azt várja tőlünk Jézus, hogy hagyjunk ott mindent, és vonuljunk ki a pusztába? Ja, így gondolkodtak a szerzetesek. Ott hagyunk mindent, mi csak Jézusnak élünk. Azt gondolom, hogy talán ez a neheze, hogy nem így van. Hogy Jézust már nem így kell követni, hanem úgy kell követnünk, persze van olyan bizonyára, aki ezt az elhívást kapja, hogy egyedül, és hogy legyen evangelizátor, proféta, az egész életét 24 órában szánja erre. Hogyha az Úr erre hív el minket, akkor azt kell csinálni. De azt gondolom, vagy úgy látom, hogy a legtöbbünket arra hív el, hogy ott, ahol vagyunk, ott legyünk az övéi. Bizonyos tekintetben ez nehezebb. Nehezebb, hiszen megmaradnak körülöttünk a családtagjaink, az ismerőseink, a munkatársaink, megmaradnak körülöttünk mindazok, akik körülöttünk élnek, akikkel tartjuk a kapcsolatot. Csak mi vagyunk azok, akik megváltozunk, és ez mindig egy nagyon nehéz helyzet, hogy mit fogunk ezzel kezdeni. És megmaradt körülöttünk ez a kor és ez a társadalom, vajon tudjuk-e most követni Jézust? Követni az akaratát, követni az ő általa tanítottakat, követni az ő értékrendjét. Őt követni, és nem mást követni. Én azt gondolom, hogy a követés megint egy olyan dolog, hogy valakit követünk. Nem mindegy, hogy kit, kik a példaképeink. Biztos, hogy követünk valakit, ilyen az ember valami módon, így működünk, követünk valamit vagy valakit, egy elképzelést, valamilyen irányba haladunk. De amilyen irányba haladunk, oda is fogunk jutni. Az örök életre csak akkor jutunk, hogyha Jézust követjük. Hogyha ő az, akihez igazítjuk a lépteinket. Hogyha ő az, aki vezet bennünket, hogyha Isten igéje az ösvényünknek a mécsese, a megvilágítója. Követni Jézust, menni vele, és menni utána. Erre hív ez az ige. Hogy ha hozzátartozunk, ha az övéi vagyunk, akkor őt kövessük. Nyilván nem tartozunk hozzá, akkor felesleges követni Jézust, akkor követhetünk bárki mást, ne hallgassuk el, hogy az nem az üdvösségre vezet. Egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség, senki másban. Majd fogjuk rövidesen olvasni, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Nincsen másik lehetőség, nincsen másik út. Kit is követünk? Vajon követjük-e Jézust? Azt mondja, hogy ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, ott lesz az én szolgám is, ahol én vagyok, Istennel csak akkor lehetünk, hogyha őt követjük. És ez a követés döntést igényel, ez alázatot igényel, és engedelmességet igényel. Azt gondoljuk, úgy látjuk, hogy a hit az 3 dologból áll a keresztény hit. Az egyik az, hogy Isten, elhiszem mindazt, amit Isten tanít nekem, ami benne van a Bibliában. megismerem őt. Szükséges, hogy legyen ismeretünk, hogy tudjuk, hogy kicsoda az Úr. Mert máskülönben mindenféle dolgokat fogunk itt hinni, megkövetni. A második, az ismeret után, hogyha megismertem, el kell jutnom arra, hogy Istenben meg lehet bízni, hogy rábízhatom az életemet, senki másra jobban, ő rábízhatom az életemet. És ha meg lehet bízni benne, hogyha az örök életre vezet, akkor már csak egy dolog marad, hogy engedelmeskedem. Nincs engedelmesség nélkül hit. Hogyha nem tudok Istennek engedelmeskedni, hogyha nem az ő akaratát követem, akkor nem hiszek igazán. A hithez hozzá tartozik az Istennek való engedelmesség. Hozzá tartozott Izrael népéhez, szövetséget kötött Izraellel Isten, és megmondta nekik, hogy hogyan kell élniük. Ez most sem változott meg. Hogyha Isten gyermekei vagyunk, hogyha Krisztus tulajdonai vagyunk, akkor nekünk úgy kell élnünk, ahogyan ő mutatja, hiszen másképp hogyan tennénk bizonyságot a mi hitünkről, hogyan mutatnánk meg hálában mindazt, amit tőle kaptunk. Hogyha kaptuk, akkor ez kell, hogy legyen az életünkben a válasz, hogy őt kövessük. És ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy hányan követik, nincs jelentősége annak, hogy mit mondanak a többiek, nincs jelentősége annak, hogy mi az aktuális divat vagy az elképzelés. Nekünk az a feladatunk, hogy arról tegyünk bizonyságot, amit Krisztustól tanultunk, és hogy Isten igéje szerint éljünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem szabad imádkozni, kérni őt, segítségül hívni, kiáltani hozzá a nyomorúságban. Nagyon is szabad. De talán, hogyha így élünk, még nagyobb hittel tudunk könyörögni, és még nagyobb hittel tudjuk őt segítségül hívni. Hadd olvassam el még egyszer ezt a 26. verset, befejezve az igehirdetést, úgy, mint hogy nekünk egyenként szól ez a felhívás. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására a 493. dicséret második és harmadik verseivel. A 493. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. Így kezdődik a második vers. Néked adok hálákat, én kegyes Istenem. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi hálaadásunkat, könyörgésünket az Úr elé imádkozzunk. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket közös imádságra. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük a te igédnek a hívását és biztatását, köszönjük neked, hogy követhetünk téged, és hozzád tartozhatunk. Urunk, mi hisszük, hogy a tiéd vagyunk, hogy te megszabadítottál bennünket a bűn rabságából. Hisszük, hogy a szolgáid vagyunk, és hozzád tartozunk, téged akarunk követni. Légy segítségül ebben nekünk. Urunk, ott van a vágyakozás a szívünkben, hogy egészen a tiéd legyen az életünk, és hogy neked tetsző módon éljünk és gondolkodjunk. Adj a te szent lelkeddel erőt ahhoz, hogy megálljunk a hitben, és tudjuk járni a te ösvényeidet. Kérünk, hogy mindig emlékeztess a te igédben arra, hogy mennyire szeretsz bennünket, és hogy mennyire elhívtál, mennyire megálltál mellettünk, és hogy milyen nagy bizalommal lehetünk irántad. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te néped tagjaiként hívhatjuk segítségül a te nevedet. Köszönjük, hogy könyöröghetünk és imádkozhatunk. Köszönjük neked, hogy eléd hozhatjuk mindazt, ami nehéz, ami megterhel, ami olyan az életünkben, amellyel nem tudunk egyedül megküzdeni. Köszönjük neked, hogy imádkozhatunk nem csak önmagunkért, hanem mindazokért, akik körülöttünk vannak. De hallgasd meg az imádságunkat, amikor a magunk életét, egészségét, küzdelmeit, mindennapjait és félelmeit hozzuk eléd. Kérünk, hogy bátoríts meg bennünket a te igéd által, és add nekünk a te szent lelkedet, hogy minden dolgunkban a te dicsőségedre tudjunk élni. Így imádkozunk azért a családért, aki az elmúlt héten vett búcsút szeretett hozzátartozótól. Imádkozunk értük, hogy a te igédben vigasztalást találjanak, és megtalálják a te kegyelmedet. Imádkozunk presbiter testvérünkért, aki megbetegedett a járványban, de különösképpen is feleségéért, akit kórházban ápolnak. Urunk, kérünk téged, hogy a te kegyelmeddel légy irgalmas, hallgasd meg a mi könyörgésünket, amikor az ő felépülésükért és gyógyulásukért együtt is imádkozunk. Így hozzuk eléd azt a testvérünket, aki egy távoli kisvárosból, mezőtúrból követi az istentiszteletünket. Légy segítségül az ő gyógyulásában, betegségéből, és légy ott az unokája közelgő születésénél. Urunk, köszönjük, hogy minden gondunkat eléd hozhatjuk. Így hozom eléd mindazoknak az imádságát, könyörgését, akik gyógyulásra vágynak, akikről talán nem tudunk személyesen, de mégis szeretnénk, hogyha az ő életükben is meglenne az az öröm, amikor te megmented, megőrzöd őket. Így imádkozunk minden tagjáért ennek a gyülekezetért. Imádkozunk nem csak azokért, akik itt vannak, akiket ismerünk, hanem akik távolból követnek bennünket, vagy hallgatják az ige hirdetéseket. Úr Jézus, könyörülj rajtunk mindannyiunkon. Eléd hozzuk ezt a nehezülő időszakot, kérünk, hogy tarts meg bennünket, és őrizd meg, adj bátorságot. Imádkozunk mindazokért, akik igyekeznek tenni abban dolgozva, hogy minél kisebb legyen ennek a járványnak a hatása, és hogy ebben betegek ápolásában, irányításban, vezetésben, szolgálatban, bármelyik területen jelen vannak, kérünk, hogy áld meg az ő igyekezetüket. Imádkozunk református egyházunkért, gyülekezeteinkért, hogy mindenütt a te igéd megszólalhasson úgy, ahogyan te azt nekünk adtad, és nem úgy, ahogy mi hallani akarjuk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áld meg egyházunk, népünk, országunk vezetőit bölcsességgel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az adományokat, amelyek akár a templomban, akár átutalással érkeztek. Köszönjük a támogatásokat. Az elmúlt héten Ravatalnál álltunk meg, február 24-én Német Istvánné pap Erzsébet Alina 100. évében elköltözött közülünk. Itt lakott az utcában, Alinka néniként ismertük, akik gyakran megállhattak, vagy akik itt sétáltak. A gyülekezetünknek a tagja volt, körülbelül 70 éve élt ebben az utcában. Az Úr 100. évében szólította magához. Most is imádkoztunk unokájáért, dédunokájáért, minden hozzátartozójáért, családtagjaiért és szeretteiért. Isten vigasztalását kívánjuk az egész család számára. Az alkalmainkat hirdetem. Kedden 19 óra 15-kor folytatódik a Zoomon a Biblia óra. Ha valaki még szívesen bekapcsolódna, szeretettel ajánlom ezt a lehetőséget. Szerdán egy kis változás következik be a felnőtt konfirmációban, mert a csoportban betegség volt, és ezért úgy gondoltuk, hogy itt is online-ra állunk át, tehát a szerdai felnőtt konfirmációs alkalom a Zoomon fog történni, és ez egy lehetőség arra, hogy esetleg aki szeretne, bekapcsolódjon. Kérem, hogy nekem jelezze, ha valaki szívesen részt venne. Most éppen református egyházunk történelmével, magyar református egyházunk történelmével ismerkedünk, annak is a 19.-20. századi részével, és ezt követően pedig a Magyarországi Református Egyház működése, szervezete, egy picit ezt ismerjük meg. Aki szívesen bekapcsolódna, jelezze, küldök kódot, és hát ugyanúgy részt lehet rajta venni otthonról. Pénteken pedig 19 órakor most a fiatalabbaknak az ifi alkalma lesz, tehát ez a középiskolás korosztályig levő alkalom, szeretettel várjuk őket is, ez is a Zoomon fog történni. A többi alkalom a szokásoknak, az eddigieknek megfelelően zajlik. Ránk következő vasárnap istentiszteletet tartunk, a tervek szerint a templomban, hogyha valami nagy változás következne be, ami nem tőlünk függ, nagyon rosszabbodna a járvány, bezárnák az iskolákat, reméljük nem következik be, de lehet ilyeneket hallani, akkor fogjuk minden csatornán jelezni, ha ebben változás lesz. Szeretnénk a templomban folytatni az istentiszteleteket egészen addig, amíg ez biztonságosan, távolságtartás mellett meg lehetséges. Az a kérésem, hogy erre fokozottan figyeljünk most is, hogy oda üljünk, ahol az énekeskönyvek vannak, hogy a kimenetelkor, bejövetelkor is tartsuk egymással a távolságot, és használjuk a kézfertőtlenítésnek a lehetőségét. Mindenki itt a szolgálóban levőn kívül most is maszkot visel, ezt ezután is megtartjuk. A ránk következő vasárnap, tehát 10 órakor kezdődik az istentisztelet, online mindenképpen, de reméljük, hogy itt a templomban is, és ez a Biblia vasárnap lesz az egyházunkban. Szeretettel várjuk és hívjuk a testvéreket.
Kedves Géznap, engednek hogy a gyülekezet nevében szeretettel köszöntsünk téged egy igével. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, az enyém vagy, Géza. Ezen a néven szólított meg az Úr, és elhívott téged, hogy az ő szolgája légy. Kapcsolódik is ehhez a szép mai igéhez, amit hallottunk tőled, és azt kívánom, azt kívánjuk az egész gyülekezet nevében, hogy áldjon meg az Úr, ahová helyezett, a szolgálatodban, itt a gyülekezetben és a családodban. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ide kerültél, ebbe a gyülekezetbe. Én különösen, hogy együtt szolgálhatunk, és azt gondolom, hogy mindannyian így érezzük, és tartson meg az Úr, még itt a gyülekezetünkben, adjon neked erőt, békességet, hűséget és szolgálatot, és gazdag életet. Isten éltessem!
Köszönöm szépen, nagyon kedves meglepetés volt ez a névnapi köszöntő. Én nem vagyok ennyire ügyes, hogy mindenkinek a, néha el szoktam nézni a névnapokat, elnézést kérek, nagyon meghatódtam, és köszönöm az áldást, és nagyon jól esett a jó kívánság, és szükségem is van rá, köszönöm szépen. A záró énekünk az most kivételesen három vers, de rövid vers, három rövidke és gyors tempójú éneknek a három rövid verse, a 462-es, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, ez kapcsolódik az igéhez, hogy vezessen bennünket az Úr, mindannyiunkat, és hogy ne hagyjon ebben magunkra semmilyen helyzetben. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.